Kegyelmes Istenünk, ahogy az énekben, úgy most imádságban is, megköszönjük, hogy áthoztál az éjszakán. Minden leszálló este a halálra emlékeztet, és minden új reggel a feltámadásra, a mennyei fényre. Add meg áldott Istenünk, hogy mind akik most itt vagyunk, és a mi szeretteink is, bárhol legyenek most, ott legyünk egyszer abban a fényben, békességben és örökös örömben, félelem és bűn nélkül, örökkévaló szent szolgálatban. Segíts minket ehhez a mostani Isten tiszteletünkkel, adj nekünk éberséget a hallásra, készséget az engedelmességre. Hálát adunk most egy itt levő édesanyáért, aki meg akarja köszönni gyermeke egészségben való megérkezését. Az a kicsi gyermek hadd legyen a tied, nem is a szülőké, nem is az egyházé, hanem a tied, és minden kicsi gyermek, akinek életet adsz ezen a földön, hadd legyen a te kezedben. Imádkozunk azokért, akik a hittanórákra járnak, a gyermekisten tiszteletre. Mozdítsd a szülők szívét is, hogy szülő és gyermek együtt haladjon a te akaratod szerint a Krisztus nyomában. Imádkozunk azokért, akiket gyász sújtott. Az év elején olyan sok temetésünk volt, áldott Istenünk. Sok halállal kezdődik az év. Készíts fel mindnyájunkat, bármikor szólítasz, készen legyünk. Amen. Isten szent ígéjét Mózes első könyve 33. fejezetéből olvasom. Amikor Jákob föltekintette, hogy már jön is Ézsau, és 400 ember van vele, akkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga pedig előttük ment, és 7-szer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. Amikor föltekintett és meglátta az asszonyokat és a gyermekeket, azt kérdezte, kik ezek? Ő így felelt, a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak, odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő azt felelte, arra, hogy elnyerjem uram jó indulatát. Ézsau ezt mondta, van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta, nem úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked. Hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Amikor Ézsau ezt mondta, induljunk el, menjünk, majd én előtted megyek. De Jákob így felelt neki, tudja az én uram, hogy a gyermekek gyengék, meg szoptatós jók és tehenek vannak velem. Ha csak egy napok is hajszolják azokat, elhullik az egész nyáj. Menjen csak az én uram a szolgája előtt. Én majd ballagok lassan az előttem járó jószág és a gyermekek járása szerint, amíg eljutok az én uramhoz Szeírbe. És ahogy ezt mondta, hadd hagyjak nálad néhányat a velem lévő emberek közül. De ő ezt felelte, minek az? Minek az, ha elnyertem uram jó indulatát? Így kelt útra Ézsau még aznap Szeír felé. Jákob pedig Szukkót felé indult, és ott épített magának házat, jószágának meg karámokat készített. Ezért nevezte ezt a helyet Szukkótnak. Azután Jákob Paddan Arámból jövet, épségben eljutott Sikem városáig, amely Kánaán földjén van, és tábort ütött a város előtt. A mezőnek azt a részét, ahol sátrat vert, megvette Hámornak, Sikem apjának a fiaitól 100 pénzért. Majd oltárt állított oda, és így nevezte el, Erős Izrael Istene. Kedves testvérek, felolvastam az egész részt, mert nem is lehet szétszaggatni. Ha egy evangelizációs hét lenne, mint ami mögöttünk van, akkor fel lehetne dolgozni egy egész heti anyagnak. De nekünk olyan sok mindent kell még a Bibliával megtalálnunk, és sok mindenről hallanunk. Én most megpróbálom röviden a legfőbb tanulságokat kimeríteni. Akik közületek szorgalmas bibliaolvasók tudják, hogy miről van szó. Jákob most már visszafele jön apósától, Lábántól, anyjának testvérétől is, kétszeresen is rokonok. 21 év telt el, anyja közben meghalt, aki a csalásra megtanította. Elhatározta, hogy visszatér, de mondják neki útközben, hogy jön ám Ézsau 400 fegyveressel, most leszámol, hiszen azért küldt el az anyja otthonról, mert félt, hogyha Rebeka félt, hogyha Izsák a férje meghal, Ézsau sokszor mondta, apám meghal, megölöm Jákobot. Egy tál ételért megvette az első szülöttséget, csalással elvette az áldást, amint apám meghal, megölöm Jákobot. Az anyja azért félve elküldte, na és most ezek után, 21 év után, most találkozni kell. Tessék elgondolni ezt a félelmet, Jákobnak nincsenek fegyveres emberei, úgyis de sokszor forgott a szívében a 21 év alatt az Istennek a neheztelése rá nehezedett. Milyen rettenetesen tudott hazudni, mikor az apja Izsák megkérdi tőle, hogy ilyen hamar találtad a vadat, fiam? Azt mondja Jákob, mert az Isten hozta elém. Hazudik, és az Isten nevét is belefoglalja. Hallotta hányszor Ézsau átkozódását, fenyegetését, és most ez a dühös ember, ez a vadember, aki csak vadászni, szabadban élni szeretett, most jön 400 fegyveressel. Miért hoz 400 ember fegyverrel, ha csak találkozni akar? Nagyon meg van rémülve Jákob. Egész éjszaka tusakodik, Isten angyala megjelenik, és Jákob megragadja, nem engedlek el, míg meg nem áldasz engemet. Az angyal mindenképpen el akarja távolítani Jákobot, Jákob nem engedi, és az angyal megérinti Jákobnak a csípőjét, és kifordul. Attól kezdve sánta. És azt mondja az angyal, harcoltál Istennel és emberekkel, és győztél. Eddig Jákob volt a neved, csaló, most pedig Izrael, olyan, aki Istennel harcol és győz. Megáldotta Jákobot. Ezután indul Jákob az Ézsauval való találkozásra. Mivel Isten megáldotta, akkor adott neki bölcsességet is. Az áldás mindig bölcsességgel is jár. Az áldott emberek bölcs emberek. Elosztja a nyáj egy részét, három része osztva az ajándékot, szolgákkal, első csapat, második, harmadik, megparancsolja, amint találkoztak Ézsauval, boruljatok le a földig, és mondjátok, hogy a te szolgádnak és öcsédnek ajándékai ezek. Három hullámba éri Ézsaut az ajándékozás, és azután történik ez a találkozás. Most akkor az első leckét szögezzük le, hogy testvérek, a múltunkat el kell rendezni. A családban is el kell rendezni a múltat. Akinek a rokonságában, rokonok között van rendezetlen dolga, el kell rendezni. El kell rendezni. Évek múlnak el, és nincs elrendezve. Sebek vannak abban a másikban, és begyulladnak. Magyarországon nagyon sok olyan gyilkosság van, talán a évi 230-250 gyilkosságnak a 60%-a vagy 70% családtag öli meg a családtagot. Eddig úgy volt, hogy a férjek gyilkolták az asszonyokat, most egyre több asszony gyilkolja meg a férjét. Régi sebek. Egész kicsiségen pattan ki sokszor a dolog. Egész jól kezdődik egy rokoni vacsora. Aztán néhány szó, és a régi sebek felszakadnak, asszony kezébe vagy a férfi kezébe megvillanak, és utána maga sem tudja, hogy történt. El kell rendezni a családon belül a rendezetlen dolgokat. És azt mondja az ige is, hogy áldottak a békességre igyekezők. Sőt, pontosabban úgy kéne fordítani azt a részt a Bibliában, hogy a békesség teremtők. Majd mindjárt meglátjuk, hogy a békességhez egy elég nehéz út vezet. Minden esetre az elsőhez rendezni kell, de hogy? Először is a múlt vádolása elől az Istenhez kell menekülni. Először nem ahhoz kell menni, akivel nekem rendezni valóm van, hanem először Isten elé kell menni. Ezt csinálta Jákob. Egész éjjel harcolt, aztán mehetett a másik felé, a földi ellenség felé, de először Istennel, aki szintén neheztel, el kell rendezni. mikor valaki úgy leteszi ezeket. Jákob sose védte magát. Mondja, azért adom az ajándékot, hogy meggyerjem a jó indulatodat. Mikor az ember Isten elé járul, és elmondja, hogy Uram, én a családomban, de idegenekkel szemben is. Ki tudja mikor, hány éve már. Ezt meg ezt elkövettem, és szégyellem, fáj nekem. Félek a következményektől is. De ide jöttem eléd, és a segítségedet kérem. Nem védem magam. Akkor az Isten mindig a nyomorult ember mellé áll, és mindig kihozza a bajból. Megtanítja az embert, hogy ahogy Jákob 7-szer borult le a bátyja előtt. 7-szer. Ő tudta, hogy ő Istentől felemelt és megállott ember, az meg egy elvadult vadász. De az Isten rákényszerítette, hogy 7-szer egymás után boruljon le. És a családtagja, minden gyereke, feleségei, mindenki, a szolgái is, Ézsau előtt. Nem volt könnyű. Nagyon félelmes dolog, hogyha mi ellenünk a családtagok ajkáról panasz megy az Isten elé. Én beszélgettem egyszer egy hitetlen férjel, akinek hívő felesége volt. Nagyon kifakadt. De amiket elmondott panaszokat a felesége ellen, az valóban panasz volt. Oka volt a panaszra. És az Isten szitta a felesége sokféle gyarlósága miatt. El kell rendezni, és ha a panaszok ellenünk jogosak, akkor ezek elseprik az imádságainkat is. Ha mi a magatartásunk miatt vád alá kerülünk, rokonok, ismerősök, bárkivel, és ezek a panaszok felmennek az Istennel, akkor mi hiába imádkozunk, hiába kérünk áldást magunkra, a miénkre. Ezek a panaszok elseprik az imádságainkat. Ha Jákob nem az Isten színe elől ment volna Ézsau elé, Ézsau megölte volna. És meg kell adni az árát. A megbékülésnek meg kell adni az árát. Mindenkivel másképp kell beszélni. Én mondom őszintén nektek, hogy se ezt a szót, hogy kezit csókolom, nem szeretem. Kezet csókolni meg rettenetesen nem szeretek. Olyan undor fog el, amikor kezet kell csókolni. De volt egy eset, amikor a férjel kellett megbékülni, és tudtam, hogy a felesége rettenetesen büszke, mindig tartja a kezét. Volt, amikor lenyomtam a kezét, aztán úgy mondtam, hogy kezit csókolom, de éreztem, hogy most ezt el kell rendezni, kezet csókoltam. Olyan nehéz volt nekem, mint a fél Szibéria. De a békességért ezt is meg kellett tenni. Meg kell hajolni, nem könnyű. Isten pedig azokat, akiket magáévá fogadott, és akikkel együtt jár, akiknek ismeri a szívét, meg kitárták előtt azokat, tanítja az Úr Jézus útján meghajlani, megalázkodni. Jákob kellett, hogy megadja az árát ennek a megbékülésnek. Csalással szerezte meg az áldást, de most anyagiakban kell visszadni. Három hullámba jönnek a jószágok, és szolgák pedig a porban mondják, hogy ez mind a tiéd. Most jön egy érdekes mondat. Ezen nagyon sokáig gondolkodtam, és megvallom, hogy hiába 72 éves vagyok, és 10 éves korom óta olvasom a Bibliát. Ezt a mondatot csak ma reggel értettem meg, alig egy órája. Itt álltam bent a Bibliám mellett, és nem tudtam, hogy ez hogy kell a gyülekezet elé. Egyáltalán hogy kerül ez ide? Mit mond Jákob? Amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna. Mindig megütött ez engem. Hogy láthatta Jákob ebben az elvadult Ézsauban az Isten arcát? Még reggel 9 órakor sem értettem, és visszamentem újra a füzetemmel. Az Isten mindig megfelel a kérésre, megértettem. Jött szembe vele, 400 fegyveresnek a vezére, félelmes ember, az Isten arcát. Jön az Isten ítélete. Az Isten igazsága jön, mert a halált érdemlem meg. Becsaptam az apámat, megcsaltam a testvéremet, az Istenre hivatkoztam, hogy sikeresen találtam a vadat az áldás előtt. Én megérdemlem a halált. Az Isten képébe jön az ember, és hozza nekem a halálos ítéletet. Ezt így fogadta el. Milyen nehéz volt neki kimondani, de ki kellett mondani, te vagy az Isten veszélye. Most te vagy az Isten félelmes arca. Nem is nézhetek rád. Leborult 7-szer. Igen, ennyire meg kellett alázkodni. Azt kell mondani Ézsónak, hogy te vagy az Isten arca. te rólad ragyog rám az Isten haragja. Sugárzik, megérdemlem. Úgy néztem arcodat, mint Isten arcát. Most bemutatja ugye a gyermekeit, és milyen különös. Ugye most imádkoztunk az előbb ezért az itt levő kedves anyukáért, de mikor megkérdezi Ézsor, kik ezek? A gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgál. Nem azt mondta, ezek az én gyerekeim. Nézd meg, az úgy rám hasonlít. Egészséges ember vagyok, becsületesen éltem, egészséges gyerekek. Ne sok ostom a szülő, így beszél. Nem. Akiket az Isten kegyelme adott nekem. Testvérek, minden egészséges gyermek születése egy meg nem érdemelt csoda. Nekünk megszületett az első dédunokánk, és nem tudom pontosan orvosi nevét, de a száj és az orr hibás volt. Mikor először megláttuk azt a gyereket, hát sírtunk. 4 hónapos korában megoperálták egymástán több műtét. Most már nem látszik semmi. Csak arra gondoltam, benne van a Bibliában, hogy megbüntetem az atyák végén harmad, negyed iziglen. Minden vétkem gyerekkoromtól kezdve elébe jött. Csak is Kamillának kell megszenvedni az én bűneimet is. Olyan jó volt látni, még nem láttam azóta, olyan jó volt látni már a helyrehozott arcocskáját fényképen. És ha élek kedden, meglátom. Bizony, azt kell mondani, minden egyes egészséges gyermeknél, unokánál vagy dédunokánál, Isten csodája, meg nem érdemelt kegyelem. Ezek azok, akiket az Isten kegyelme adott nekem. Nem az én érdemem. Káromkodik, aki magának tulajdonít valamit. Bizony, újra meg újra meg kell köszönni az egészséges gyermekeket. Még ekkor nem tudta Jákob, hogy nem sokára szeretett felesége Rákel meghal a 12. fiúnak a születésében, Benyámin születése az anya életébe került. Ma olyan természetesnek veszik, hogy a gyermek megszületett, az anya nem sokára hazajön. Nagy csoda az egészséges gyermek, és az anyai életben marad. A Bibliában egy ilyen ígéret van, Pál apostol csak annyit ígért a hívő házasoknak, hogy a hívő asszony megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a szent életben és Isten félelemben. De hát hány szent házasság van? Isten mégis megtartja az anyákat. És testvérek, mikor Jákob erről beszélt, a családját bemutatva, hogy mindezek az Isten ajándékai nekem, akkor még nem tudta, hogy nem sokára Isten elveszi tőle az egyik ajándékot, akit nagyon szeretett, aki 7 évet még külön szolgált, Ráhelt. Úgy vagyunk mi is, hogy nem tudjuk, hogy mikor kitől kell búcsúzni. Ebben az évben már szokatlanul sok temetésünk volt, és nem tudja közülünk senki, hogy kinek a kezét fogja elengedni még ebben az évben, és senki nem tudja, hogy nem kell ebben az évben elmennie a földi életből. De egyben biztos vagyok, hogy Isten látja már azt a sírjelet, amelyet a te kihűlt teste fölé emelnek majd, és ő már látja a szöveget is, amit majd odaírnak, akár igaz, akár nem. És látja azok sírjeleit is, akiket te fogsz majd a temetőbe kísérni. Megköszönte, és Isten kegyelmének tulajdonítja a gyermekeit. És amikor Ézsau nem akarja elfogadni az ajándékot, érdekes dolgot mond. Ezeket az ajándékokat áldásommal küldtem. Ti is adtatok már sok ajándékot. Sokszor látom, viszitek a csomagokat a postára, írunk leveleket is, küldünk pénzt is. De áldásommal. Áldásommal küldtem. Nagy dolog ez, ha valaki tudja, hogy most az Istennek enged, mikor ezt a csomagot készíti, és kérj, hogy az Úr Jézus keze vezesse tovább. Én is kaptam már úgy csomagot, hogy a fele útközben elment. Ahogy mondják, kibelezték. De milyen jó, ha azt tudom, hogy áldásommal. Azt is jelent, hogy őszintén, szívből. Én is kaptam már úgy ajándékot, hogy jobban szerettem volna adni, de hát úgy illet. Jobban szerettem volna kevesebbet, de úgy illet. De azon nem is volt áldás. De áldásommal. És még mindig az Isten magasztalja ez az ember. A gyermekeiért, azért, hogy ajándékot tudott adni, és mikor Ézsau nem akarja elfogadni, akkor azt mondja, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. Most itt volt ez a két férfi vendég, a ketten jöttek, kicsit meglepődtem, mert akkor arra gondoltam, még van a jégszekrényemben egy és más, de aztán úgy megtelt a kamránk, hogy nem volt semmi gond, de olyan jó volt állam tapasztalni, hogy az Isten kegyelmes hozzám, és van mindenem. Ez pedig azt jelenti, hogy tudok adni. Én most megköszönöm mindenkinek az ajándékát, aki az evangelizásos héten akár pénzzel, vagy természetben adott adományt, meg lettünk volna nélkül is. De jó a szeretetnek a jele. És higgyétek el, bárki bármit adott, nem lett szegényebb. Én mindig attól félek, nehogy valahova ne küldjem el, amit el kell küldeni. Újra megvizsgálom mindig magamat és a pénztárcámat. És idegesít, ha több pénzem van, mint amennyi kell. Az azt jelenti, hogy nálam van valakié. És ha én nem küldöm el, elmondtam nektek, a 14-15 éves voltam, de most elmondom újra. Budán, ahol laktunk, közelünkben volt az alagút, a királyi vár alatt. Ott sorba álltak a koldus asszonyok, szoptatták a gyerekeket, és úgy kéregettek. Minden kis pénzemet elosztottam. Egyszer volt, nem tudom már mennyi pénzem, vagy 40, vagy 50 fillérem, vagy egy egész pengő, és akkor jöttem keresztül, hogy nyújtjak egy asszony, szoptat a gyereket. Azt mondtam, én most nem adok. Mindig odaadjam mindent. 15 éves voltam, 16. És másnap reggel az újságban, a hírekben olvasom a rendőrségi rovatot. Mindig elolvastam már akkor is. Most is ott kezdem általában. Baleseteknél, mert imádkozni kell a rokonokért, vagy a sebesültekért. Olvasom, hogy valakinek már nevét elfelejtettem. Édesanyja csecsemőjével együtt a Dunába ugrott, egész nap éhezett. Voltak ott többen, de lehet, hogy az én 20-30 fillérem megmentette volna, mert adtak volna egy kiló kenyeret, és 10 a tepertőt, és nem adtam oda! Sokszor látom azt az asszonysort magam előtt. Nem tudom, hogy ki volt, aki a Dunába ugrott, de kimentették azt az asszonyt, és alá kellett neki írnia, hogy többet nem ugrik. Kapott 20 pengőt. De... Én avval a néhány filléremmel megöltem két embert, hogy megmaradtak, az már nem én rajtam múlt. Nagyon sokat tudunk vétkezni, avval, amit magunknak tartunk meg. Megköszöni Jákob, hogy az Isten olyan sok jót adott neki, a gyerekeket, a családot, a vagyonát, egészségét. Mi is mindezeket megköszönjük, de ez csak ráadás. Van a Bibliában Pál apostolnak egy nagyon bátorító mondása, ahol arról beszél, hogy aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem mindjártunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Testvérek, ha megköszönjük a gyerekeinket, kenyerünket, ruházatunkat, meleg otthonunkat, meglevő egészségünket, ez mind csak ráadás. Az igazi ajándék, amelyel Isten minket megajándékozott, az ott függött a keresztfán nagy pénteken. És rettenetes 6 órán át fizette ki vérével a tartozásunkat. Előtte meg 33 év töredelmében ugyancsak. Az is hozzátartott a váltság szenvedéséhez. Fogantatni, anyamébe lenni, világra jönni, megtanulni, járni, beszélni, felnőni, emberré lenni. A teremtő Isten fiának. Azért a mi háladásunk mindig Krisztusért szól. Most még néhány gondolat, amikor megvan a könnyek között való ölelkezés és megbékélés, mivel Jákobot Isten megáldott, a bölcsé is tette, nem csak abba, hogy ajándékot adott, abba is, hogy nem ment tovább Ézsauval. Az emberi szív nagyon hullámzó. Ézsau most a sok ajándéktól, meg a találkozás különös helyzetétől kicsit megvan hatva sír, de ha mennek lassan tovább, csak kell beszélgetni, feltétlenül szóba jön, hogy azért hogy tudtad megtenni, hogy a kecske szőrrel beborítottad a karodat, hogy apád mikor megtapogott, azt gondolja, hogy én vagyok, mert én csupa szőr vagyok. Hogy tudtad azt mondani apánknak, hogy az Isten segített a vadászatban? Hogy tudtál így hazudni? Hogy tudtad egy tál ételén elvenni az első szülési jogot? Nagyon jól tudta Jákob, hogy Ézsau nem hívő ember, és a szíve hamar változik. Azért mondom, hogy mindig vigyázni kell a barátsággal is. Kapcsolatokkal. Vannak emberek, akikkel minél kevesebbet, annál jobb. Vannak, akikkel meg többet kéne foglalkozni. sose bízzuk magunkat senkire. Egyedül az Úr Jézus Krisztusra, és csak mindig annyit mindenkivel, amennyire az Isten tanácsol. Olyan szépen mondja, nem mondta Ézsónak, hogy tudod, félek tőled, megint megvadult volna, és megsértődött volna, nem. Úgy felelt, olyan bölcsen, nem hazudott, szépen megmondta. Én majd lassan ballagok. Tudja azért, Uram, hogy a gyermekek gyengék, meg szoptatós juhok, tehenek is vannak. Ézsó ezt értette meg legjobban, hogy kímélni kell az állatokat. Ő ennél jobban semmit nem értett. És így meggyőződött. De még mindig van egy ajánlata. Adok néhány katonát. Jákob, úgy érezte, még mindig a te felügyeleted. Olyan szépen mondja, ha már elnyertem a jó indulatodat, hiszen szeretsz engem, nem kell nekem kíséret. És akkor elválnak az utak, a két ember két felé. Ézsauról soha nem olvassuk ezt, hogy oltárt épít, és ott egy hála imát mond. Jákob úgy zár el ezt az útszakaszt, megépít egy oltárt, és ezt mondja az oltárnak. Erős Izrael Istene, erős az én Istenem. Most ebben a mondatban megköszönt mindent. Ahogyan megvédte Ézsauval szemben, ahogy tanácsolta, ahogy idáig segítette, ahogy családdal megajándékozta. Olyan szép ez a név, odaírta az oltára. Erős Izrael, ő az Izrael. Erős az én Istenem. Erős Izraelnek az Istene. Testvérek, ne legyen senkinek gyenge Istene. Olyan, aki nem hallja, ha mondom, nem tud segíteni, ha kérem, nem úgy csinálja, ahogy kell. Jákob mindenben Istent igazolta. Itt egy panasza nincs. Nem mondja, hogy Uram, annyit kellett rettegni. Halál félelemben voltam, Istenem, mert megszenvedtem már a bűnét. Nem. Erős vagy, Uram, és erős voltál. És azért is mondja, mert ez az erős Isten kényszerítette őt 7-szer egymás után a porba, Ézsau előtt. Ez az erős Isten mondatta ki vele, olyan az arca, mint az Isten arca, mert az igazságos, halálos ítélet jön felém. Semmit magának, mindent az Istennek. Semmi tőlem, minden kegyelemből. Akkor most befejezem néhány mondatban. Magamnak is mondom, nektek is. Neked egy mindenható Istened van, irgalmas megváltód van, de kérdés, hogy az adósságaid el vannak-e rendezve. És van egy áldott örök lakásod. Amint a szívünk az Úr Jézus élet, minden a miénk. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, újra megköszönünk minden jót, legfőképpen a Te egyetlen nagy ajándékodat, a kimondhatatlan ajándékod, Krisztust. Áldott légy ő érette. Ő a mi békességünk, kezesünk, ő a mi védelmezőnk, az Úr a mi pásztorunk. Kérünk, hogy áld meg a mai nap további részét, őrizd meg a Te közeledben, növeld meg a mi gyülekezetünknek a létszámát, és erősítsd a hitünket is. Hadd járjunk mindig veled, ahogy sokszor énekeltük, hogy véled indulunk. Őrizd bennünket, és mieinket kérünk. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kegyelmes Atyánk, kérjük áldásodat Isten tiszteletünkre. Áld meg azokat, akik most nem messze tőlünk hallgatják Tőkés László testvérünk ige szolgálatát. Áld meg őt is, adj neki mondani valót. Áld meg ott levő gyülekezeti tagjainkat, és hozz őket békességgel vissza. Amen. A Szentírásból, az Ószövetségből, Mózes 3. könyve 19. fejezetéből, a 9. verstől olvasom az ígét, hallgassuk meg. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a ti Istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Vele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos vére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vakeré gáncsot ne ves. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne nézz, hogy valaki nincs telen, és ne kedvez a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Ne terjesz rágalmakat népet között. Ne törj fele barátod életére, én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben atyád fiát. Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népethez tartozókkal szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Foglaljunk helyet. A ma esti ige szolgálatnak az összefoglaló címe az, hogy az Úr Jézus nyomában. Azoknak szólnak ezek a parancsok, akik az Úr Jézus nyomába akarnak járni. Azokra ez kötelező. Ha valaki nem igazodik hozzá, akkor már nem Jézus követője. Az első tétel ebből a kis szakaszból, hogy aki már irgalomban részesült, Isten megbocsátotta a bűneit, megvallotta bűnbánattal, Isten megbocsátotta, az minden dolgában legyen irgalmas. Bármit mondanak bárkiről, aki irgalmatlan, az nem ismeri az Istent. A Jézus követőjének első ismertető jele, hogy irgalmas. A másik, hogy igyekszik arra, hogy a Szent Isten gyermekeként maga is szentül intézze dolgait. Ez nekünk nagyon nehezen megy. Egész természetünk ellene van mindennek, ami szent. De az igével Isten maga mondja, hogy ő szent. Nagyon félelmesen ítél, amikor azt mondja, hogy meg ne gyalázzátok Isteneteknek a nevét. Bibliában benne van ez a mondat, kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, mert enélkül senki sem látja meg az Urat. Na most az irgalmasságnak néhány példáját felhozza. Ez persze abban az időben úgy nyilvánult meg, most ugyanaz, de másképpen. Azt parancsolja a gazdáknak, szőlőbirtokosoknak, mezőtulajdonosainak, hogy ne arassák le végig azt a búzatárlát, a széleket hagyják meg, ott megy a kis ösvény országút, jön az a nincstelen vándor, özvegy meg árva, hadd szedje ő le, és ami elhullott, nem kell fölszedni. Ma ezt úgy kell gyakorolni, és úgy gyakoroljuk, akár a szőlőnkben, vagy saját földünkön, hogy mindent fölszedünk, hogy semmi el ne veszem, és abból adunk. Ez ugyanaz. Ez sokkal jobb és pontosabb. Nem kell valakinek fölszedni, hanem mi szedjük föl, és mi adjuk oda. Itt a földön, ezt meg kell jelenni, sokszor mondtam, sok ember ezt nem fogja fel, mert ezek az intézkedések az özvegynek, árvának, jövevénynek szóltak. Jön egy idegen, akkor érkezik. Senkit nem ismer, senkié nincs, de amerre megy az úton, hadd találjon legalább ennivalót. Vagy az özvegy, mikor megvolt az aratás, özvegyek elhagyottak, kimentek a mezőre, és ezeket a széleken meghagyott, le nem aratott síkokat, sávokat szépen lesarlózták és elvéték, nem volt lopás, nekik maradott, és amiközben elhullott, fölszelegették. De nem kell elfelejteni, hogy az egész földön, Magyarországon is így van, mindenütt, az egyház a legárvább. Mert a szociális intézmények mindenkit fölkarolnak. De most gondolják meg a testvérek, ha senki nem járulna semmilyen adományal a gyülekezet terhelyez, akkor az állam nem fizetné ki. Az állam 700 forintot ad államosnak, annyit kap a lelkipásztor havonta, 700 forintot. Ezt adja az állam. Ezt adták ezelőtt 25 évvel, akkor 5-ször annyit ért, ezt adják most is. De ebből nem lehet lelkésztő egy gyülekezetet fenntartani. A gyülekezet a legárvább. És a gyülekezetre kell elsősorban gondolni, az egyház részére. Mert a földön Istennek ennyi birtoka van. Akármilyen nyomorult, elhagyott, sok bűnnel megterhelve, hol van hát az Isten földi országa, földi munkája? Hát csak a gyülekezetekben. És ha mi nem támogatjuk, akkor angyalok nem jönnek el, én még olyat nem láttam, és nincs is megígérve. Ha te nem adakozál, majd az angyalok hoznak. Mi vagyunk az Isten angyalai. Mert angyal azt jelenti, hogy küldött, aki el van küldve. Görög szó angelos, azt jelenti, el van küldve. Angyal. Mi vagyunk elküldve, hogy törődjünk a gyülekezetekkel. Nagyon sok gyülekezet bizony nagyon ára. Engem hívtak már többször a Dunántúra. 5-6 gyülekezetet kaptam volna. 6 parókia, mind tökéletesen berendezve. És akkor azt üzenték, csak húsvétkor, karácsonykor, pünköskor tessék prédikálni. Egész évben szabad. De kifizettük mindjárt az évészeket. Gazdagok voltak, nem jártak templomban. De voltak olyan gyülekezetek, ahol pedig eladták a parókiát. Nem voltak képesek fenntartani a gyülekezeti életet. Odaadták az államnak a parókiát. Nem tudták meg javítani se. Milyen borzasztó ez. Isten látja a mi irgalmasságunkat, és ismeri az irgalmatlanságunkat is. Benne van a Bibliában, hogy az igaz ember, az Istenfélő ember még a barmának az érzését is ismeri. Még a jószágot sem hagyja éhezni. Egy rendes ember nem hagyja, hogy a jószága éhezze, nem várja, hogy bőgjen utána. Ha a jószággal szemben irgalmasnak kell lenni, mennyivel inkább a másik emberrel, mennyivel inkább a gyülekezet szükségeivel. Ne lopj, ne hazudj, ne csalj. Mondja tovább, a szólusra idéztem. Vagyis légy egyenes és nyílt, mint amilyen az Úr Jézus volt. Én nekem ez az alapelvem, inkább engem csapjanak be 10-szer, mint én egyszer valakit. És ez a bibliai. A következő, ezt is jó megjegyezni, kis dolognak látszik, de mégis nagyon komoly. Az van benne, hogy a napszámos vére ne maradjon nálad másnapig, fele barátodat ne zsákmányolt ki, ne rabolt ki. A hívő ember mindig több napszámot ad, mint a nem hívő. Ennek ez a rendje. Én tapasztalom ezt a benzinkutaknál, mert a járunk már ismernek, tudják, hogy jön a papa kocsival. Nekem mindig több oravalót kell adni, mint másnak. Mert ha más semmit nem ad, de a pap nem adott. És nem veszem észre, hogy kevesebb pénzem lenne. Nekünk abban is ki kell tűnni, hogy többet adunk, mint más. Nem pocsékolunk, csak többet adunk. Szomorú, hogy volt olyan presbiterünk, aki jó, sok éve már. Márciusban veszette a pénzt, mert utána jártam, és még októberben nem adta ide. Megszólítottam. Hát azt mondja, hogy majd az év végén. Addig ott tartotta. Volt olyan, aki csak a felét adta, a felét megtartotta. De most ugye megütközünk ezzel. Hogy tudod ilyet tenni, hogy elvett valaki? Felhűtel részre, hogy hát pénzről, mert elvett. Vagy magánál tartotta, de amikor én nem annyit adok, amennyit Isten vár tőlem, ugyanazt teszem. Sokan így gondolkoznak, hogy vagy január elején, vagy az év végén, na, leróttam. Nem jó, nem helyes. Hanem mindig meg kell nézni, most mit tudok adni. Nekünk 10-szer annyi pénzünk lenne, és remekül állnánk, ha mindenki ezt gyakorolná, csak a templomba járó, most megnézem, most mit tudok adni. Most. Lehet, hogy valakinek nem az a feladat, hogy minden feleseget ide adjon, de akkor valahova. Nekem van egy kis fiókom, annyi benne a piros cédula, hogy mindig más fiókba kell tenni. Ahova elküldöm a segítséget, mert el kell. Sok gyerekes családoknak, nyomorultaknak, lerokkantaknak. De mindig meg kell nézni, most mit tudok adni. Ha én majd az év végén fogok adni, akkor elloptam az egész évét feleseget magamnak. Nagyon komoly dolog ez. Ha nem annyit adok Isten ügyére, amennyit ő vár, akkor elvettem. Mindig ezt kell megnézni, hogy most mennyit tudok adni, és most mit tudok tenni. Nem szabad Isten nevére hivatkozni, Isten nevét emlegetni, ha ez nincs a szívünkben úgy, ahogy mondjuk. Ugye most azt énekelték, ó lelkem, szent napsugar. Ez azt jelenti, hogy te ragyogod be a szívemet, te vagy a fény. Ha nem vagyok veled, sötétben vagyok. Meg kell gondolni, hogy így van-e. Mert az igében nagyon komolyan benne van. Ne esküdjetek hamisan nevemre. Ugye ma derült elmondtam, hogy Jákob, amikor bevitte a kecskegödője húsát, amit anyja elkészített, Izsák meglepődött, ilyen hamar megvan. Mert az Isten hozta elé, Isten nevét hozta fel, mikor becsapta az apját, meg megcsalta a bátyát. Isten nevét emlegette. Vigyázni kell, amikor imádkozunk is, hogy csak olyat mondjunk, azt mondjuk, hogy Uram, hallgass meg, akkor meg kell kérdezni, hogy tényleg Uram? Tényleg uralkodik rajtam? Tényleg neki szolgálok? Ha nem, akkor nem mondjam, hogy Uram, Mondjam, hogy te idegen Isten, te távol levő ismeretlen, idegen Isten, hallgass meg. De nem mondjam, hogy Uram. Na most, akitől az Isten valamit elvett, megsújtotta, fogyatékos, nagyon vigyázni kell, hogy ne ócsároljuk. De előbb beszélgettünk a süketekről. Én magam is tapasztalom, sokszor a feleségem türelme végéig ötször is elmondja. De én is éltem már azt át, hogy valakinek, aki süket volt, elmondtam kétszer, megint odajött, hogy van. Harmadszor csak legyintettem és elmentem. Nem volt türelmem harmadszor mondani, nem szabad. Mert ez már ócsárlás. Elvetően az Isten valamit, ami másnak van. Akkor még nyomni nem szabad. Annál türelmesebbnek kell lenni valaki, ez a vakot is. Ja. Nagyon érdekes tapasztalatom volt már többször Debrecenben járkálva. Ugyanazzal az emberrel találkoztam kétszer, fehér bottal ment, mindenki elsiet mellette, és ott a 60 utas sarkán, nagy templom sarkán, hogy ki kell menni a zebrára, ő nem látja, hogy mikor zöld meg. És a botjával ott tapogat, belekaroltam, és átvittem. Majd egy, nem tudom, mennyi múlva megint találkoztunk, megint átvittem. Azt mondja nekem, hogy ön már egyszer engem átvezetett, emlékszem a hangjára. Azt mondta a vakember, emlékszem a hangjára, de Isten is emlékszik. Amikor segítenem kellett volna, és nem segítettem. Vagy amikor segíteni kellett, és segítettem. Ülemben van, hogy emlékszem a hangjára. Igaz volt, hogy én is láttam őt, és elmentem mellette, vigyák más, mert siettem. Mondtam is neki, hogy sajnálom, hogy nem mindig vettem magát észre, vagy nem álltam oda. Ott áll a bottal, és nem áll mellé senki. De még van itt valami ám. Vannak süketek, akik lelkileg süketek. A falu tele van süketekkel és vakokkal. És talán a legközelebbi rokonnak mondjátok, hívjátok, de süket. Nem szabad szűrni, ócsárolni, és nem szabad rosszat kívánni neki, mert hát süket. Még nem látja azt sem, hogy hova megy. Vak. Nem látja, hogy az az út, amelyen jár, hova visz. De igyekezni kell. Többször elmondani neki türelemmel, mint a süketnek. És mellé áll, hogy merembe ne essen. És nehogy úgy halljon meg, hogy most él. Nem szabad visszaélnia senkinek, se a lelki, se a testi fogyatékossággal. És a hitetlen emberekkel szemben több türelem kell. A hitetlen ember iránt érezni kell a részvétet, és gyakorolni kell a türelmet szeretetben. A következő, ami még itt van, így szól. Ne nézz, hogy valaki nincs telen, és ne kedvezz a hatalmasnak. Vagyis ne félj az emberektől. Nem kell félni az emberektől. Nem kell félni. Csak a bűntől kell félni. Isten félni kell, a bűntől meg félni kell. Istentől nem kell félni, Isten félni kell. Vagyis szeretettel szót fogadni, el az Isten félelem. A bűntől kell félni. Senkinek úgy nem árthat. Én nem merem ezt mondani, mert átmentem sok mindenre, nagy rosszán. Veszedelmes emberek kezébe voltam. Egy szó a halál, de éreztem, hogy nem kell tőlük félni. Alá kellett írnom, hogy soha nem térek haza Szibériából. Lebélyegezték. Moszkvai belügyminisztérium pecsétjével. Itt kell meghalnod, és a rögök, a fagyos föltakarva. De nem úgy lett. Nem kell félni. Hol vannak ők, akik lebélyegezték? Na most jön egy olyan dolog, ami aztán nagyon szükséges. Hallgassuk meg. Azt mondja az ige, hogy ne terjesz rágalmakat népet között. Testvérek, mondok egy példát. Én most bemegyek egy lakásba, nincs a házol valamilyen szemétlágyam, mindig van, összegyűl. Bemegyek, felszerem azt a szemetet egy lapátra, átmegyek a szomszédba, és ott szétszórom. Ha mit mondanátok? Ez rendben bolond, mert az. De miért csináljuk akkor azt, hogy ott megláttam, hallottam, szedem a szemetet és szórom széjjel? Ne szemeteljetek. Senki ne szemetelje. Voltak ilyen szemetelők, már hál' Istennek nincsenek itt, de ne is legyenek. Vigyázzunk erre, mert a nyelvünk nagy lapát, óriási szemétlapát el tud válni az ember nyelve. Ne járj rágalmazóként, és ne terjezd a rossz híreket. Aki az Úr Jézus akarja követni, annak ezt nem szabad csinálni. Na most, itt van egy érdekes mondat még. Ne gyűlöld szívedben atyád fiát. Takaró Károly testvérünk is elmondta, amit én tőlem is testvérek sokszor hallottak, hogy az Úr Jézus az első szülött testvérünk. Mi mind testvérek vagyunk vele együtt. Ő azt mondta, atyám, és mondjuk, hogy atyám, de testvérek vagyunk. Vigyázzunk, hogy meg ne gyűlöljük. Ha nem úgy történik valami, nem felel az imára, váratlan bajok jönnek, meg ne gyűlöld atyát, fiát. Láttam ilyen embereket a börtönben is, akik csalódtak az Istenben. Így szóltak. Annyit imádkoztak, mégis elvisznek, elítélnek. Meggyűlölték az Úr Jézust. Vigyázni kell. És ebben az is következik, hogy a földi embertársamat, atyám fiát sem gyűlölhetem meg. Én tudom, nagyon sokat harcoltam még a volt gondnak él. Annyit küzdöttem magamat szinte naponta, hogy megvaló, hogy nem tudtam szeretni. Nem tudtam rájönni, de vigyáztam arra, hogy ne gyűlöljem, és én ne ártsak neki. Nem könnyű. El kell rendezni a vitás kérdést, de bosszút állni nem szabad. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népethez tartozókkal szemben. Aki a gyülekezetre jár, legyen a másikkal is rendbe. Egymással rendbe kell lenni. Bosszút ne álljon senki. Ne légy haragtartó. Takaró Károly elmondta egyik prédikációjában, valaki elindult, hogy bosszúból valakit följelentsen, de az igét kinyitott, tehát rólam beszélt, mert én elmondtam neki, mikor én a lágerből hazakerültem, elhatároztam, hogy bosszút állok a püspökömön, aki négy nagy gépelt oldalas feljelentést küldött ellenem az orosz titkos rendőrségnek. Még szabadon voltam, de nekem felolvosták. És kérte, hogy tartóztassanak le, mert amíg Zimány és társai prédikálnak a Komszomol, ugye, az orosz kis nem fog növekedni. Ezt írta az akkori püspök. Mikor én kiszabadultam, megtudtam, hogy mennyi adócsalás követett el, meg sok egyebet, elhatároztam, hogy feljelentem. De éreztem, hogy ez nem jó. Kinyitottam a Bibliámat, ezt olvastam. A te dolgodat intézd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. Ne mondd azt, ahogy ő cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele. Megdermedtem. Elmentem hozzá, és megmondtam, hogy alkalmamra van a bosszúállásra. Nagyon büntették az adócsalás meg egyebeket. De nem tehetem, mert a Biblia nem engedi. Úgy örülök, hogy nem álltam bosszút. Mindig szégyelném. Nem kell bosszút állni. Isten majd ítél. Ha valaki szereti az Urat, akkor szeretni kell földi népét is. Kerüljünk közelebb egymáshoz. Ha észre is veszünk valamit, az szépen mondja a Biblia, hogy meg kell mondani. Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében, ha úgy látjuk, hogy tényleg nem jó úton van. Nagyon meg kell gondolni kinek, egyszer szóltam valakinek, hogy most látom negyedszer bemenni a presszóba, református egyháztag volt, nagyon leszidom, hogy nem a maga pénzét iszom, tehát meg kell a módot is keresni, imádkozni, hogy hogy lehet szólni, de szólni kell. Mikor szólni kell, de ebből ne legyen se harag, se gyűlölet. Aki a fiú azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Jézus mondta, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága.